Hogyan kerül egy mafiózó mobiltelefonja Jézus lábához? Milyen krimi az, amiben egy gumimatrac a gyilkos? Önök láttak már repülő macskát online oktatás keretében? Ismersz olyan embert, akinek egy szempilla szálon múlott az élete? Ki az, aki élőben jelentkezik be az apja temetéséről, és még az outfitje is illik a koporsóhoz? Ki nyeri a nagy beigli világbajnokságot? Férfi sorsok, női sorsok, szerelmek, csalódások, mániák, fóbiák, paranoiák, esküvők, gyászmisék, keresztelők, beigli, kocsonya, kávéhab, bogyiszlói paprika vodkával, karanténon, vakcinán, járványon, innen és túl, zajlik a life. Muszáj volt felolvasnom néhány mondatot Lackfi János novellás kötetének fűszövegéből, mert soha nem tudnék ilyen felvezetőt írni magamtól. Tudtam viszont beszélgetni erről az elképesztően színes és rengeteg impulzust, meglepő élményt, szívmelengető és szívfájdító történetet tartalmazó Fura című kötetről, Beigli köztársaság. Kezdjük is ezzel.
Igen, hát ez egy ilyen szatirikus novella, amely a nagy beigli vetélkedésen, versengésen keresztül mutatja, hogy a berepet, nem repet, fényes a teteje, nem fényes, márványos, nem márványos, ugye soha tökéletesen nem sikerült beigli, amely azért versenyben van az anyóséval, meg a mennyével, meg a szomszédasszonyéval, meg a szembeszomszédasszonyéval, meg mindenhol lehet belőle kapni egy tekercsel, jótékonysági bátor kezdve, és mindenki hoz belőle, és mindenhol viszünk belőle, és mégis rengeteg van, és már a végén fullasztottnak is, alig eszi már a kutya is, vagy a kutya se, és hát, hogyha Magyarország a jóisten kalapja, akkor biztos, hogy egy karika beigli a kokárda rajta. Nyilván ez nem is ennyire könnyed, azt kell mondjam, a kötetnek az egésze, bár én remélem, hogy a nehéz témákat, vagy a kemény témákat is sikerült valamelyes könnyedséggel megközelíteni, mert hogy amit én nagyon szeretek, az a tragikomikum, az, amikor egyszerre lehet valamin sírni és nevetni.
Hány év alatt íródtak ezek a novellák? Mert azon gondolkodtam, hogyha valaki 20 év múlva kezébe veszi, akkor mennyire vall erre a mostani korunkra mindez, amit itt megmutatsz?
Azt hiszem, hogy elég sok minden a korunkkal jár belőle, szóval a novella vagy ezek a rövidebb elbeszélések, tárcanovellák, néha kicsit hosszabbak, de mindenképpen így a rövidebb tartományban ez a maximum 10-15 ezer leütés, hogy ilyen ronda szaknyelven mondjam, de hát így gondolkodunk mi írók kilóra is. Szóval hogy ez a típusú írás, ez mindig is magánviseli a kornak a lenyomatát. Ez az elmúlt hát 5-6 évnek körülbelül a novella termésének fele, de viszonylag sok került bele a közelmúltból is, tehát a teljes pandémia korszak lenyomata benne van, tehát a Petőfi Sándor ugye az anyám tyúkja kapcsán, mert jelenetben lelátogat anyukájához, és
maszkban,
hogy igen, hogy vidéken hogyan viszonyulnak a karanténhoz, nem megyünk mi sehová, csak a kisboltba, meg a plébánére, meg a temetőbe, meg az ide, meg az oda, meg az amoda, és már is körbeálltam, mert a vírus az úgyis úri huncutság, ugye nem is érünk rá, nem is vagyunk mi olyan betegesek, aki meg hát öreg, az már amúgy is beteges, és így tovább. Van olyan novella, amelyik meg már egy kicsit az azóta bekövetkezett dolgokat előlegzi számomra elég hátborzongató módon, mert megírtam a pandémia tagadás analógiájára, megírtam a háború tagadásnak a novelláját, a háború tagadók szövetség, és persze visszaugrattam az egészet a második világháború korába, hogy akkor van egy ilyen titkos kör, ilyen beavatottak köre, akik tagadják a háborút, és tudják, hogy ez egy világméretű becsapás, és az egész, minden kamu, a holttestek is kamuk, a híradások is kamuk, és nincs is igazából háború. És hát mire ugye a kötet megjelent, addigra lett háború egész a közvetlen közelünkben, amit hát nem gondolt volna az ember még szerintem egy héttel vagy kettővel azelőtt. Igen. Nem, hogy kitört a háború, és van is háború. Úgyhogy ilyen dolgokban mindenképpen magánviseli a kornak a lenyomatát, meg a különböző kütyükben és eszközökben, ugye amikor az egyik ilyen celeb porony leányzó az apukája temetését közvetíti mobiltelefonnal. Ott a transfer ugye nagyon-nagyon modern. Azt hiszem, hogy az érzések, vagy a felemás érzések, vagy a furcsaságok, azok nem is annyira modernek, mint amennyire a stílus, meg a tónus sugallja. Ez egy másik olyan kettősség, amit szeretek becélozni, amellett, hogy a tragikus és a komikus lehetőleg működjön együtt. Ez az, hogy a régi és az új, vagy az időtlen tartalom és az időhöz kötött lehetőleg minél jobban feleseljen egymással egy írásban.
Az is nagyon fontos, amilyen közel mész dolgokhoz, vagy nagyon érdekes látni, hogy milyen közelről látjuk akár, most idézőjelben mondom, a ráncokat az emberek arcán, akiket megfigyelsz, tehát a lelkük mennyire oda van téve nekünk a szemünk elé, és most a pandémiát, ahogyan mondtad, hogy ezekben a novellákban is, amelyekben ez a központi téma, azt a fajta fonákságot mutatott be, ahogy a, nem tudom, az online oktatással mindaz, ami korábban rejtve volt egy tanár előtt, vagy az osztálytársak előtt, az most nyilvánvalóvá válik, hogy egy-egy családban egy-egy gyerek hogyan él, hogy mivel küzdik, mert ugye erről nem beszélünk. Tehát, hogy olyan helyzeteket mutatsz meg, amik egészen váratlanul egy új nézőpontot adnak.
Igen, hát az életünk, a családi életünk is, és ezt most már nagyon-nagyon sok kutatás alátámasztja, hogy a családi életünkbe tokozódott titkok, azok akár több generációval korábban is úgy visszaütnek, vagy felütik a fejüket, tehát, hogy valakinek fogalma sincs arról, hogy az ő dédnagyja, hogy az ő ükanya, hogy az ő nagyapja, és így tovább. És tudom én, szöges drótokkal álmodik, erről sosem esett szó a családban. Vagy szóval rengeteg ilyen kutatás van már mostanában, de úgy egyáltalán az életünk, az emberi élet tele van olyan titkokkal, amelyek egy-egy óvatlan mozdulatra így kifakadnak, felpattannak, kipattogzanak, és akkor egy elég megváltozott képét kapjuk az életünknek. Akár gondolok arra a novellára, ahol egy GPS-nek a, hogy is mondjam, a gondolkodásával, hát avval az ősi meggyőződéssel játszottam el, amit már ugye mi gyerekkorunkban is ugye azt hitte azért valahol az ember, hogy a tévében akik ugrálnak, azok a pici emberek azok tényleg benne vannak, tehát hogy még jó, hogyha nem vertük szét a tévét és néztük meg, hogy tényleg ott vannak-e, és csalódottak voltunk. De hát ugyanígy egy GPS-ben is lakik valaki, tehát amikor megszólal, nem tudom én, Gábor, vagy nem tudom, aki, vagy András, sokáig engem András, mert Mancikának keresztelte egy másik GPS hölgyet. Tehát hogy ott lakik benn valaki, és akkor annak valószínűleg van valamiféle véleménye az életünkről, és hogyha ő elkezdi önállósítani magát, vagy a mobiltelefonon elkezdi önállósítani magát, mint egy másik személy, és akkor olyan titkok pattognak ki, vagy valaki elmegy teljes ilyen random szívességet téve egy munkatárs nőjének, elmegy egy temetésre, a munkatársnő egyik rokonának a temetésére, és ott belecsöppen egy olyan örökösödési jelenetbe, amelyben rohadtul nem akart belecsöppen, és megpillantja egy olyan fekete és nagyon furcsa és nagyon groteszk arcát a valóságnak, amiről nem is álmodott, meg nem is nagyon akart álmodozni, tulajdonképpen mi köze van, és ott van húsvér előtte, benne van egy ilyen nagyon mély sebben, vagy sokszoros sebződésben, de amikor mondjuk nagyika után takarít valaki, hát megint csak a halál, de hát nagy ilyen halálból élők vagyunk mi írók, ugye elmegy Tolsztoj az Iván Ilics temetésére és hazafelé már dörzsöli a markát, hogy milyen marha jó kis novella lesz ebből a szegény megboldogultból. Hát ez van, nem, lehet, hogy nem túl tisztességes mesterség, de mondjuk például a temetkezési vállalkozó is valahogy így éldegél, és őre is mennyire szükségünk van. Szóval, hogy mindig van egy olyan pillanat, amikor mintha egy ilyen szike belemetszene az életünkbe, és feltárulnak olyan mély rétegek, amelyek látán borzonghatunk persze, vagy visszahőkölhetünk, vagy néha nagyon furcsa, ugye ezt, ahogy a sebészek mesélik, hogy az embernek mondjuk a belső szervei azok olyan színesek, mint egy ilyen gyümölcs lerakat. Hát szóval ez valahol groteszk, vagy valahol tulajdonképpen vidám, de közben persze nem vidám, mert ahhoz, hogy ez napvilágra kerüljön, ahhoz komoly dolognak kell megesnie. Azt hiszem, hogy így van az életünkkel is, és nagymama után takarítjuk el a lakot, és hoppa, egy gubanc előkerül az ágy alól, és akkor van gubanc, mert ez bizony ő haja. Tehát, hogy egyszerűen hogy lehet az, hogy ő nincs itt, a haja itt van, és akkor ez mit jelent? Neked mit jelent, nekem mit jelent, a családra nézve mit jelent. Szóval ilyen dolgokkal, vagy hát arra a hölgyre gondolva, aki Putyinnak májgaluska levest főz például, és aki várja haza az urát, miközben hát tudható, hogy emberi számítások szerint az az úriember már nem nagyon hazavárható.
A múlékonyság, vagy hogy mennyire kicsi dolgon múlik az, hogy egyáltalán életben vagyunk még, vagy hogy tényleg egy hajszálon függ az életünk, ez több történetben is visszaköszön, és nagyon megrendítő ezzel szembesülni a történet egy révén, és meg úgy egyáltalán ezt az ember így, ahogyan olvasuk a többi novellát, így cipeli magával. Tehát, hogy ilyen érdekesen rétegződik az összes téma, amivel a novelláidban foglalkozol.
Tulajdonképpen a múlékonyság olyan értelemben is, hogy azok a pályák, amiket nem jártunk be, the road not taken, ahogy Robert Frost amerikai költő mondta, az út, amelyen nem indultunk el, vagy ahol jobbra fordultunk a bal helyett, vagy egyenesen mentünk tovább a befordulás helyett, hogy sosem tudjuk meg, hogy annak az útnak a végén mi vár ránk, tehát hogy mi lett volna, hogyha én nem azon a napon megyek el, a kedvesemnek karácsonyi ajándékot vásárolni, amikor megpillantom a kedvesemet egy boltban, amint egy másik nőnek, én ebben az esetben egy nő vagyok, elbeszélőként az is lehetek, amint egy másik nőnek vásárol éppen valamit, és akkor vagy bemegyek és csapok balhét, vagy ez mardos belül engem, és akkor kiderül valami, amiről egyébként, ha nem aznap megyek, nem értesültem volna, vagy nem így, vagy utólag, vagy és nagyon más kontextusban. Tehát, hogy egy csomó olyan útelágazásunk van, amik érdemben befolyásolják az életünket, és ha mondjuk jobbra fordulok, akkor hajléktalan leszek, ha balra fordulok, akkor főmérnök leszek, ha egyenesen megyek tovább, akkor mit tudom, miniszterelnök. Tehát, hogy ez persze karikírozott, de nagyon is lejátható keze. És hogyha a Hufnagel Pistihez, férhez megyek, akkor meg aztán pláne minden csupa arany lenne az életemben.
Vagy ha Budapesten nem szállok fel egy hajóra, egy sétahajóra a Dunán.
Igen, az ami végül is alap vagy indító hangütése lett a kötetnek, az egy olyan rövid novella, amit a dél-koreai katasztrófa kapcsán írtam, amikor a Hableány Dunajáró kis hajón elsüllyedt és életét vesztette, ha jól emlékszem, 26 ember, akik elképesztő távolról jöttek, nagyon megérintett engem, hogy én akkor készültem Dél-Koreába az ottani könyvfesztiválra, és hát egyáltalán az egész olyan képtelen volt, és ugye rágázolt erre a hajóra egy másik hajó, amin viszont amerikai turisták ültek, akik viszont megint egy teljesen más világba jöttek, tehát hogy ezek a kereszteződések és sorskanyarok, ezek elképesztőek, ahogy teljesen véletlenül a munkájából kifolyólag valaki, aki az utakat tartja karban, és az elütött borzokat, és kidobált szemeteket, és mindenféléket szedi össze, hogy ne legyen balesetveszélyes egy közút, találhat egy mobiltelefont, és fölhívja, és a végén egy mafiózó veszi föl, és akkor most innentől kezdve az ő élete is, ugye, hogy merre megy tovább. Tehát, hogy nem csak egy ilyen szép szlogán, hogy egymással közös, összenőtt életekben létezünk itt a világban, még részei vagyunk egymásnak, hanem hát egészen húsba vágó tapasztalat is lehet.
Nagyon fontos eleme a könyvnek, ahogyan karaktereket teremtesz. Kiderül az olvasó számára is, hogy valakit meglát, és elképzeled az életét, hogy ez neked milyen játék íróként. Erről mesélj, azt kérem. Nagyon izgalmas például ez a gyilkos, aki csak gondolatban gyilkos, ő ugye boltos, egy üzletben dolgozik, és akkor mit mondanák az emberek, hogy tényleg most a gyilkostól veszek tejet, ha ő megtenné azt, amire gondol indulatában?
Hát igen, meg az is ugye elgondolkodta, hogy ennek az említett boltosnak ráadásul az öccse, aki a jófiú a családban, és akit a jófiú a közösségben, és mindenki szereti, és hát még Istennek is kedvetelik talán benne, azt ugye Ábelnek hívják, és akkor kitalálható, amit nem mond a boltos, mert hát miért mondaná, hogy őt hogy hívják. Úgyhogy itt is egy régebbi, vagy ősi mintázat is vissza kísért, és ugye ez is egy jó kérdés, hogy azt se tudjuk meg tulajdonképpen, hogy ő most csak a képzeletében játszik el ezzel a gyilkossággal, vagy ez, tehát hogy a következő pillanatban merre dől el ez a dominó kocka. És nagyon persze, én nagyon szeretem megfigyelni a figurákat az utcán, és ezt a kreatív írás tanítványainak is szoktam javasolni, hogy ez kitűnő gyakorlat, ugyanúgy, ahogy egy rajzoló vagy festő leskicceli a vele szemben ülőt a buszon, hát megpróbálni kitalálni, hogy mi van az illetőnek a szatyrában, honnan jön, hová megy, mi a munkája, és ezek persze, hát ugye ilyenkor aztán ugye elfoghatja az embert a saját tudatlansága feletti félelem, hogy honnan tudom én, hát nem tudok semmit az emberekről, hát honnan, hogy láthatnék bele a fejükbe. Én sokszor van, hogy mit tudom, nézem, velem szemben ül anya és lánya, és hát honnan, hogy milyen érdekes ez a genetika, és tényleg ezek a vonások hogy ismétlődnek, és az egyik föláll és kimegy, és kiderül, hogy semmi közük nem volt egymáshoz, csak valahogy a véletlen mintázat, meg az én képzeletem egymásra kopírozta őket, és kapcsolatba hozta őket egymásra. Amint, hogy tudom én, bárki bárkivel ugye kapcsolatba kerülhet, egyszer mentem, azt hiszem, talán Swissair géppel repültem, és két hölgynek ugyanolyan ilyen kis fedélzetre fölvívős húzogatós bőröngye volt, de teljesen csont ugyanolyan, semmi megkülönböztetőt nem is tettek rá, és összekeverték, és az egyik az teljesen magánkívül volt, hogy hát eltűnt az ő bőröngye és a többi, és akkor aztán rájöttek a cserére, és visszacserélték, és amígre rájöttek a cserére, és megtalálta mindenki a maga bőröngyét, addigra egy körülbelül 4-5 fős kis csapat verbuválódott, amelynek én is tagja voltam, ilyen merő empátiából, meg hogy előttük álltam a sorban, és aki hagyta magát bevonzani, az egy rögtön egy ilyen kis asztaltársaságként indult tovább, és már ugye az átszállásnál, ugye van egy pár órája az embernek a reptéren, akkor már mi leültünk, mindenki elmesélte a kis munkáját, hogy honnan, hová, mit csinál éppen, és így tovább. Tehát, hogyha nem cserélték volna el, vagy hogyha az egyikük, nem tudom, gondol egyet, és mondjuk a másik színű bőröndöt húzza ki abból a szekrényből, akkor meg se ismerjük egymást, és én még azt sem tudom kizárni, hogy ebből a csapatból aztán kialakult egy halálos nagy szerelem, vagy egy röpke románc, vagy tönkretett egy házasságot, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy nagyon izgalmas, hogy mennyire kevésen múlik az, hogy ténylegesen a másik belépjen az életünkbe, és mi belépjünk az ő életébe, és én nagyon szeretem tényleg így találgatni. Nem tudom, én vannak ilyen, megmaradtak bennem ilyen utcán hallott egymondatosok is, hogy a Margit szigeten járkáltunk, és egy fiú mondta egy lánynak, hogy ide figyelj, manapság csak az a biztos, hogy semmi sem biztos. Uh-huh. És ugye, hogy ezt milyen pozícióból mondja, hogy ő köztük milyen a viszony, az ő kapcsolatuk onnan, hová tart, és ugye ez a nagy észosztás, ez lehet egy egészen meghitt dolog, vagy lehet egy ilyen halálosan idegesítő dolog, vagy egy kioktató dolog. Tehát, hogy hol tart az a libikóka, ami az ő kapcsolatuk, vagy egy másik, ugyanilyen egy párocska ment előttem Pesti utcán, és a fiú ilyen magából kikelve magyarázkodott, hogy hát mondtam neki, hogy van barátom, mit kellett volna még tennem? Ugye, és nem lehetett tudni, hogy befordulnak a sarkon, és mindörökre elválnak egymástól, vagy megkéri a fiú a kezét, vagy szóval igazából minden forgatókönyv játszott, és ilyen szüntelen egyensúlyi állapotok és elbillenő egyensúlyi állapotok között lavírozunk mindannyian, és ezt hihetetlenül izgalmas látni és figyelemmel kísérni, pláne ha az embernek ez a szakmája.
Hogyan írod meg azt, ami téged irritál a mai világban, vagy idegesít, vagy feszít akár? Az milyen típusú novellákban jelenik meg? Én azt gondoltam, hogy a retro taxis biztos ez neked is visszatetsző, aki körbeveszi magát relikviákkal, mert hát még föllelhetők a 80-as évek tárgyai, és azt mondja, hogy úgy akarok élni. Ebben is van egy jó erős fricska.
Igen, szeretem, hogy mondjam, iróniával és szatirikusan ábrázolni az ilyen nagyon-nagyon furcsa szituációkat, amikor tényleg valaki azt hiszi, hogy pusztán a nosztalgia mindenre megoldás, vagy összeesküvés elméleteket is nagyon szeretem, mert egészen káprázatosak vannak köztük, és aztán látjuk, hogy tényleg, ha ez felzabálja valakinek az életét, attól az ő élete elromlik, vagy az ő életet, tehát valami olyasmiben hisz, ami nem tudja az ő életét igazán jobbá tenni, viszont tele pakolja félelemmel a napjait.
Hát és mondjuk, hogy csak a környezetének az élete is elromlik, tehát azért családokat tud tönkretenni ezzel.
Tönkretesz, tehát ugye már mániákus viselkedések, igen, azok ilyen gyújtózsinórként, ilyen robbanásokhoz vezetnek, így a közvetlen környezetben is van olyan típusú ember, akivel szinte lehetetlen, hát objektíve lehetetlen együtt élni, és az ugye rá is visszahat, mert az ember társas létezésre van teremtve, és azokra is visszahat, akik őt körülveszik. Az egyik ilyesmi novella például, amikor a hajléktalan nagypapa ilyen karácsony közelettével meg próbálja megközelíteni valahogy a kis unokáját, és szóval hogy belekerült egy olyan spirálba, amiből nem nagyon tud kitörni, segítenek neki, megpróbálnak, és az is ugye sokszor kudarcba fullad, és akkor ott az is egy ilyen reménytelenség és remény peremén táncoló történet, hogy igen, a bennünk lévő úgymond rendes ember azt mondaná, hogy a csuda egye meg, hát legalább az unokájáért vakarkózzon már ki ebből a rettenetes, nehéz és ilyen lehúzó állapotból, ami a hajléktalanság, és aztán azt is látjuk, hogy nem föltétlenül olyan egyszerű, vagy kívülről egyszerű mindig megmondani valakinek, hogy hogy kéne jól élni. És hát igen, szóval hogy ezek között, tehát szeretem nem megmondani a nagy tutit, meg nem ilyen pedagógikusan nézni a világra, hogy majd én tudnám, hogy kell csinálni, mert hát simán lehet, hogy nem tudnám. Egyszer láttam egy hajléktalant a valamelyik híd alatt heverni, és ugyanolyan kínai papucs volt a lábán, mint amilyet én itthon hordtam. Tehát, és ez úgy belém hasított, hogy most tulajdonképpen mennyin múlik, hogy nem én vagyok ott, az, nem tudom én, leálltam a kiállásra mondjuk 20 éve. Lehet, hogy csak ennyi múlik. Szóval ez az, ami engem motivál, meg inspirál, hogy minél több nézőpontból rálássunk, akár problémás figurákra, akár problémás helyzetekre, és ilyen módon persze aztán akár abban is szembesülhetünk, hogy hát az én életem is problémás, csak máshogy, másképp, vagy ugyanígy, de csak félig, tehát hogy ahogy is állunk, megélünk a világban.
Lackfi Jánossal beszélgettünk Beigli Köztársaság című kötetéről, és nem véletlenül így karácsonyhoz közelítve. Most csak szünetet tartunk, hiszen 12 óra 5 perckor újra lesz Könyvben utazom, itt a Trend FM-en, akkor kiderül majd, mi mindenről szólnak még ezek a novellák. Például az idősek bölcsességéről és magányáról, az élő irodalomról és Istenről. Ugye velünk tartanak akkor is.